Okay. Nagyon hol van. Azt a verset nézzük meg, amit az előbb néztünk meg, azt az első Timotheus 1:5, amit kimaradt a múlt előadásból.
Ez egy kicsit túl magasan van.
De hát, folytassuk a sorozatot, és ugye az egész úgy fel van építve, hogy megértsük egyre jobban a mi kapcsolatot az Úrral, és de nem mint egy elvont valami, hanem hogy a kapcsolatok az Istennel, Jézus Krisztuson keresztül hogyan befolyásolja a mindennapi életünket. Legfőképpen, hogy a mi hitünk, mit hiszünk Istenről, mit hiszünk az ő kegyelméről, mit tett értünk Jézus Krisztuson keresztül, az hogyan befolyásolja a kapcsolatok egymással. És eddig szeretem volna hangsúlyozni, hogy a megszentelés a keresztény élet, az hitből van. Többször mondtam, egész héten hangsúlyozom, de egy nagyon fontos vers kihagytam, ami segít nekünk megérteni, hogy ez volt mindig a Pálnak a célja az ő tanításával. Tehát az első Timotheus levele, első fejezet, 5. vers, tehát most kezdi az ő levele, amit írt Timotheusnak, és arra beszél, hogy az én tanításomnak a célja, úgy van leírva a magyar nyelven, hogy a parancsolatnak a célja. De most írja le, hogy miért is írta ezt a levelet, ez egy összefoglaló mondatot. És nézzük meg, hogy Pál hogy kifejezi a cél az ő tanításának. Jó, légy szíves, Lajos, az 5. vers.
A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből.
Okay. Tehát a parancsolatnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeret. Honnan szerezhetünk mi egy tiszta lelkiismeret? Ugye csak Jézus Krisztus véren keresztül. De amikor van valakinek egy tiszta lelkiismeret, azt hangsúlyozunk egész héten, hogy csak akkor tudunk mi másokat szeretni, ugye? Akkor nem kell foglalkozni magunkkal, ugye? De akkor tudunk másokkal foglalkozni, tehát tiszta szívből jó lelkiismeret.
És igaz hitből való szeretet.
Hitből való szeretet. Hitből fakadó szeretet. Nem tudom, az a Károli?
Ez a Károli, igen.
De ugyanaz a lényege. Hitből fakadó szeretetet. Honnan jön a szeretet mások felé? Hitből. Ugye? Isten kegyelme a forrásának. Ugye? Azt mélyen megisszük a forrásból, és de csak akkor tudunk másokat szeretni. Hitből fakadó szeretetet. Ez, mondja Pál, ez a cél az ő tanításának, minden levélnek, hogy megértsük az Isten kegyelmét, hit által megragadjunk, és akkor kezd az életünkben munkálkodni a hitünket úgy, hogy szeressük másokat. Tehát, folytassuk a gondolatainkat. Most ez az előadás a megbocsájtásról szól. Tehát egyre jobban igyekszünk horizontálisan nézni ezt a keresztény életet, ugye? Megalapoztuk a mi hitünket Isten kegyelmében, és ez hogy fog kinézni az egymással való kapcsolatok. Tehát a megbocsájtásról van szó. Nem szeretném megközelíteni ezt a témát, mint egy teológiai téma. Szeretném, hogy mindenki gondolkozzon valakire, aki megbántott téged. Erről van szó, ugye? A megbocsájtás valaki bűnt követett ellenem, és most a lelkemben ugye nincs békesség. Nincsen kiegyensúlyozott állapot. Harag van. Keserűség. Tehát, feltételezem, az nem volt egy nehéz feladat. Mindenki tudott gondolkozni valakire. Megvan? Nem tudjuk, hogy az életünk itt van-e?
Kit választunk?
Ez a nehéz. Kit választak, uram? Igen, ez így van. Oké. Tehát, azért fontos ez, mert ne legyen elvont, mi nagyon szép körülmények közt vagyunk, De mindenki gondolkozzon a saját élethelyzetére, és próbáljunk ezeket a dolgokat alkalmazni a saját életükre nézve, oké? Tehát, forduljunk az Úrhoz, imádkozunk, kérünk az ő segítséget, az ő áldását. Mi atyán, köszönjük szépen, hogy újra és újra összegyűjtesz minket. Köszönjük, hogy van mondani valód velünk. Köszönjük, hogy van dolgod velünk. Köszönjük, hogy nem csak hagysz minket, hogy menjünk a saját fejünk után, hanem szólsz. Beleszólsz az életünkben. Köszönjük, Úr Jézus, azt a drága kegyelmet, amit adsz nekünk. Köszönjük, hogy ez a kegyelem az nem olcsó, hanem te kifizetted az árat, hogy a mennyei atyánk megbocsásson nekünk. Úr Jézus, köszönjük, amit vállaltál értünk. Kérünk, hogy újra, és újra, és újra vonz minket magadhoz, engedj, hogy lássunk téged, hogy tudjunk kimondani, hogy te vagy a mi legjobb barátunk, te vagy a mi megváltunk. Nem csak egy teológiai kifejezés, hanem éltél, jártál ezen a földön, mint a Szent Háromság Istennek a második személy. Lejöttél a de dicsőségedből, és vállaltad azt a keresztet, azt a megaláztatást, értünk, miattunk, és helyettünk. Kérünk, tereld a mi figyelmünket derád, hogy tudjunk valahogy hitáltal felfogni, közelebb kerülni egy te hozzád, és kérünk, hogy használd meg a te evangéliumot, törd össze mi kemény szívünket, törd össze mi büszkeségünket, taníts meg minket, mit jelent megalázkodni, mit jelent igazán szeretni egymást. Olyan nagy szükségünk van rád, Úr Jézus, kérünk, maradj velünk, segíts nekem, hogy tudom hirdetni a te igazságodat, a te igédet, ahogy kellene. Úr Jézus, látod, hogy ez nem megy nekem. Kérlek, hogy segíts, hogy ezeket el tudjam mondani úgy, amit téged dicsőít, és minket erősít. Kérünk, így légy velünk, Krisztus nevében. Amen. Tehát szeretném kérni, hogy nyissatok ki a Bibliátokat Máté 18-ra. Máté 18, ugye ez a egyik legfontosabb textus, hogy megértjük Isten, ő hogyan bocsájt meg nekünk. És ez a szakasz Máté 18-21. Versben kezdődik, hogy Péter föltesz kérdést Jézusnak. Hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsájtanom? Még hétszer is? És mi a választ ennek a kérdésnek? Péter azt gondolta, hogy hétszer az nagyon sok, ugye? És Jézus felhívja a figyelmet, Péterkém, ez nem túl sok, hanem 70-szer, 7-szer. El tudjunk képzelni, hogy Péter hogyan reagált erre. 70-szer, 7-szer az csak egy olyan szám, mert az csak 490-szer, ugye? Tehát az nem olyan sok egy házasságban, ha sértjük egymást mondjuk naponta, az csak másfél évek a megsértés. De nem túl sok ez a 490-szer. Ez a 70-szer, 7-szer, az a tökéletes szám. És ilyen számokat olvasok a Jelenések könyvében. Ez egy örökévaló, ez mindig kell egymást megbocsájt. Tehát Péter kicsit el van keseredve. Micsoda? Hogy lehet ezt csinálni? És Jézus gondolkozik, hogy hát ezt szeretném megértetni Péterrel, hogy mit jelent 70-szer, 7-szer megbocsájtani valakit. És akkor Jézus mond neki egy történetet. És ismerjünk ezt a történetet, ugye? Ez a szolga, akinek az ura elengedte az ő tartozást, ugye? Tehát ez egy nagyon jól ismert történetet, hogy kezdődik, hogy van egy szolga, és az ő ura behívja a nagy teremben az összes szolgát. És az összes szolgák közül a nagy úr kihívja az egyik szolga, hogy jöjjön előre. És ott mindenki előtt nyilvánosan kihirdeti, hogy most szolgám, elengedem a de 10 000 talentum tartozást. És ez a szolga alig tudja elképzelni, hogy most mit hallott, hogy jó hallottam. 10 000 talentum, elengeded az én tartozásomat? És el tudjunk képzelni, hogy ez a szolga hogy érezte magát, ugye? Kicsit meggyengült a lába, megalázza magát, letérd el az ura előtt, fogja a lábát, ugye? Átöleli a lábát és megköszöni. Alig mer fölnézni, alig hiszi a fülét, hogy mit történt vele. És az ő ura lehajol, szeretetből felemeli, és azt mondja, hogy drága szolgám, menj haza. Mondd meg a családnak. Örüljetek. És a szolga nem mer fölnézni, csak lassan kimegy a nagy teremből, mindenki ráfigyel, hogy hát ez csodálatos. És a szolga kimegy az épületben, és egyre nagyobb fokozódik az öröm benne. Tényleg, az uram elengedte a tartozásokat, 10 000 talentum is, és kezdem csak sétálhoz, haza szalad, alig várja, hogy elmondja a feleségének és a családjának, hogy mi történt vele. Hazaérkezik, kinyitja az ajtót, drága, hol vagy? Hogy mondja, mi történt? És közben mondja, és a gyerekek bejönnek a szobába, apa, mi történt? Mi történt? Nem fogjátok elképzelni. Az úrunk most kihirdette mindenki előtt, hogy elengedi a nagy tartozásunkat. Szabadok vagyunk! Nem tartozunk az úrunknak többet! És úgy örülnek, ölelnek egymást, sírnak. És az apukája eldöntette, hogy a következő nap a nagy piacon ők lesznek az első, kimennek a nagy piacra, és azt mondja a gyerekeinek, hogy én fogom felállni az asztalon, és ki fogom hirdetni, hogy mi történt velünk, a jó hír. És pontosan ez történt. Az egész család korán reggel fölkelt, elmentek a piacra, és az apukája felállt az asztalon a nagy tömeg előtt, és azt mondta, hogy a mi urunk elengedte a mi tartozásunkat, és tudom, hogy köztünk vannak olyanok, akik tartoznak nekünk. Tudom, hogy nem sok, 100 dénár, nem sok, de azt szeretném kihirdetni mindenkinek, hogy elengedjük mindenkinek a tartozás, aki tartozik nekünk. És mindenki a piacon csak áll, tényleg, elengedett a mi tartozásunkat? És mindenki úgy örültek, és kezdtek táncolni ott a piacon, és boldogan éltek, ha meg nem haltak meg. Na, akkor nézzem még Máté 18. Nem ez van leírva Máté 18-ban? Úgy néztek rám, hogy én valami színészkedek itt vagy valami. Más? Nem hiszem már. Mi van ott leírva Máté 18-ban? De várj, ezt nem értem, mert...
Egy darabig jó volt.
Darabig jó? Valahol eltévedtem?
Ha
kijött onnan, hogy
kezdve nem
spesen. Jó. Ez a távol
tűzre téged. Igen, én leszek a fákja
a
most.
A patkány te leszel.
Na most, gondolkozunk itt egy kicsit.
Ez lett az ideális állapot, amit elmondtam.
De bocsánat, de nem erre szól a keresztény élet? Isten megbocsájtod nekünk, és most, amit te követél ellenem, és ez egy piti összeg ahhoz képest, hogy Isten elengedett az én tartozásom neki. Nem erre szól a keresztény élet? Nem ilyen sztorit kellett volna Jézus mesélni? Kellett volna. Miért nem?
Nem azt mondta.
Miért nem ilyen sztorit mesélt?
Mert nem erről szól a keresztény hitet.
Ja.
Mert ismer bennünket jobban, mint mi.
Aha. Aha. Akkor lehet, hogy mégiscsak mi hasonlítunk erre a gonosz szolgára? Mert ez a gonosz szolga példázatot. Igen, egy kicsit félelmetes. Tehát olvassunk fel az igazi történetet, jó? Tehát Máté 18, ki az, aki vállalja, hogy felolvassa a sztorit, amit Jézus elmondott Péternek. Attila, jó? Hangosan?
Hányadik vers, kül megy?
21-től. Fejezet végéig, igen.
23, azt hiszem, ugye? Miután Péter föltette a kérdést neki. Jó? Légy szíves.
Annak okáért hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdte vetni, hozzának elé egyet, aki 10 000 talentommal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá neki. Parancsolá annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, ami a vala is fizessenek. Leborulván azért a szolgá előtte, könyörök vala néki, mondván, uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámlán azt a szolgát, elbocsátta őt, és az adósságot is elengedi néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral valamelyiki adós, és megragadván azt, folytogatja vala, mondván, fizess meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa, az ő lábai elé, könyörök vala néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén, börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amit történtek vala, felettébb megszomorodának. És elmenvén mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondta néki, gonosz szolga, minden adósságot elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. Megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha a szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafjának az ő vétkeiket.
Oké, de nagyon más. Tehát nagyon más, mint amit én előadtam. Nagyon más ez a sztori. Tehát próbáljuk megérteni, hogy Krisztus mit akart tanítani nekünk ezen a sztorin keresztül. Tehát dolgozzunk ezt fel egy kicsit. Ez a szolga két hibát követett el. Az első hiba az, hogy nem tudta felfogni, hogy mennyi az ő tartozás. Mennyi volt az ő tartozás? 10 000 talentum, 1 talentum, 20 évi fizetés. 20 év fizetésszer 10 000, az elég sok. Valahogy ez a szolga, itt kezdődött a baj neki. Ez volt az alapvető baj. Nem tudta felfogni, hogy mennyi volt az ő adósság az ő úr felé. Másik dolog, másik hiba, nagy hiba, amely követett. Sose köszönte meg az ő urának, hogy elengedte a tartozását. Sehol nem olvasunk, hogy megköszönte. Én ezt eljátszottam. Megfogta a lábát, megköszönte. Dehogy is. Ebben a történetben sehol nem azt olvasunk, hogy ez a szolga megköszönte neki. Ez az ő két alap hiba. De föl kell tennünk a kérdést, vajon miért követte el ezt a két radikális hibát? Nézzük meg. Jézus ebben a példázatban miért nevezi őt gonosz? Mitől volt gonosz? Azért volt gonosznak nevezve, mert nem engedte el másoknak a tartozását. Ugye az volt a gyümölcs az egésznek. Tehát mások, akik tartoztak neki, 100 dénár. Ugye? 1 dénár az 1 napi bér. Tehát ez se kis pénz, 100 nap fizetés tartoztak neki. Okay? De azért volt gonosz, mert nem tudott elengedni másoknak a tartozást. Tehát ez volt az alaphiba, amit látszott. Föl kell tennünk azt a kérdést, hogy miért nem engedte el másoknak a tartozását? Miért nem engedte el? Vagy miért nem engedte el másoknak a tartozását? Mi volt a gubanc? Oké. Tehát próbáljunk csak a sztorira gondolkozni. Mit akar csinálni?
Hát nyerni akar. Még vesztesnek érezte magát még mindig.
Hát a lelkülete nem változott semmi.
Igen. Igyekezett összeszedni pénzt. Ad az én tartozásom. Miért? Azért, mert az ő fejében igyekezett visszafizetni az ő urának. Mert azt mondta az urának, ad nekem egy kis időt, és majd visszafizetlek. Próbálta összeszedni egy kis aprólékű pénzt, hogy a 10 000 talentumot valahogy mégiscsak tudom ezt kifizetni. Ez az alap bajt. Miért igyekezett visszafizetni az urának?
Nem hittem, hogy elengedtem.
Így van. Mert túl büszke volt ahhoz, hogy elfogadja az ingyenes ajándék. Túl büszke volt, hogy elfogadja az Isten, vagy az Urának az ingyenes ajándék. Ugye, mert elfogadni Isten kegyelmét, ahogy már egyszer mondtam itt, a világ legkönnyebb dolog. Annyi kell csinálni, hogy kiteszünk a kezünket, és azt mondjuk, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy kegyelmes vagy velem, én, mint bűnös ember. Világ legkönnyebb dolog. De ugyanakkor, ugye, a világ legnehezebb dolog. A büszke ember nem tudja ezt csinálni. A büszke ember állandóan akar kompenzálni. Tudom, hogy vannak egy kis tartozásom az Isten felé, de majd én kifizetem jó cselekedetekkel. Erről szól ez a példa. Azért volt gonosz ez a szolga. Tehát mire tanít minket ez a példázat? Ugye? Mire bíztat minket? Hogy ne legyünk, mint a gonosz szolga. Ugye? Hogyan tudjuk nem lenni, mint a gonosz szolga? Hol kezdődik ez egész? Lássunk a bűnénket? Láttunk a bűnénket? Láttunk a tartozásunkat? Felfogtad, hogy mennyit tartozol Istennek? Vagy, hát én nem olyan rossz ember vagyok. Tehát felfogjunk, hogy milyen súlyos a mi bűnénk. Ez az egyik. Másik az, hogy hitáltal tudod őt megköszönni. Hogy ő eltörölte a te tartozásodat. Ugye az evangélium olyan egyszerű, de ugyanakkor olyan mélységek vannak itt. És Krisztus szeretne felhívni a figyelmünket erre. Ez egy úgynevezett foil. Rossz példa. Sok európai filmek a főszereplő nem változik. És nagyon szomorú ezek a történetek, amik feldolgoznak filmekben. Úgynevezett tragédiák. De azért az emberek szeretik, mint a Shakespeare drámák, hogy ne legyél olyan, mint ő. És az ember tanul belőle. Ez egy foil. Krisztus így tanít minket egy rossz példán keresztül. Sokszor amerikai filmek, ugye, mindennek happy vége van, a főszereplő változik. Ezek nagyon jó, ezeknek vonzó ereje van, csak ezek a foil, ezek a rossz példáknak is. Tehát, mi az üzenet ennek a példának? Utolsó versben, jöttem a 35. versben, amit Attila felolvasott. Krisztus, miután elmondta az ő sztorit, az ő történetet, úgy, mint egy jó amerikai filmrendező, ha valaki nem értette meg az üzenet a történeten keresztül, most megmondja, Jézus most megmondja, hogy figyeljünk erre, mi volt a mondani való ennek a példázatnak. Tehát, ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha a szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atya fiainak az ő vétkeiket. Húha, ez kemény. Tehát, ha nem bocsájtasz meg szívből a testvérednek, aki bűnt követ el ellened, akkor Isten sem fog neked megbocsájtani. Ez a mondani való?
Igen.
Úgy tűnik. Úgy tűnik. Ez kemény. De figyeljtek, hogy kezdődött ez az egész tanítás? Péter föltette a kérdést Jézusnak. Hogy tudom én megbocsájtani más, akik bűnt követnek ellenem? És Jézus mondja, neked kell 77-szer megbocsájtani más, akik bűnt követnek ellened. És most szeretnék mondani nektek egy történetet, ami segít neked, hogy hogy kell megbocsájtani másoknak. Hozza egy rossz példát, és azt mondja, ne legyél olyan, mint ő. De az üzenet nem ez, az üzenet az, hogy ha te átéltél az Istennek a kegyelmét, és átélted azt, hogy te, mint egy nagy bűnös ember, Isten eltöröléd a tartozásodat, és ott állsz a mennyei atyád előtt, és hálát adsz érte, hit által elfogadod az ő kegyelmét, akkor te majd tudsz 77-szer megbocsájtani azok, akik bűnt követnek ellened. Értitek? Ez volt az eredeti cél a tanításnak. Hogy tudunk mi megbocsájtani mások? Mi nem olyan vagyunk, mint ez a gonosz szolga, aki nem élte át az Isten kegyelmét. De azok, akik átéltek, akik felfogták, mi az, amit Isten tett velem, Jézus szeretne bíztatni minket, majd te tudsz. A kegyelem ösztönöz téged, hogy majd tudsz másokat megbocsájtani. És amit ők követnek ellened, az egy kis apró pénz, ahhoz képes, amit Isten tett veled. Én hiszem, hogy ez a helyes üzenet ennek a példázatnak. Jézus bíztat minket. Lukács 7:47. Mine okokért mondom néked, néki sok bűne bocsájtott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Tudjátok, hogy honnan idéztem ezt? Amikor a bűnös asszony fogadja, vagy a Simon farizeus házában vannak, ugye? Jézus ott van Simon házában, aki nem szeretettel fogadta Krisztust, nagyon hidegen fogadta őt, de jön a bűnös asszony Jézus lábánál, és folynak a könnyei, és az ő hajával töröli a könnyeit. Egy botrányos helyzetről van szó itt. A nagy farizeus házában vannak, és emberek kezdenek beszélgetni, ki ez az asszony, mi köze Jézushoz. És Jézus most összehasonlítja, ugye, a nagy pap azzal a bűnös asszonnyal. És használja ezt az alkalmat, mint egy tanítási pillanat. És azt mondja, hogy aki kevés bűn bocsájtott meg, mint te, Simon, keveset tudsz szeretni. De az az asszony, akinek sok bűne van, volt, és megbocsájtatik, nézd meg, hogy mennyire tud szeretni. Tehát, aki tud szeretni, az azért tud szeretni, mert átélte azt, hogy Isten kegyelmes és irgalmas velem. Aki nem élte át az evangélium, annak a gyümölcse az, hogy ő nem tud szeretni. Értitek? Összhangban van az egész Biblia, amit Pál tanított, azzal kezdtünk. A hitből fakadó szeretetet. A szeretet az egy gyümölcse annak, hogy milyen állapotban van a te hited. Azért egész héten nyomom hit, hitből, hit által. A hited a legfontosabb. Hit nélkül nem tudunk semmit csinálni, ugye? Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővessző. Csak akkor van gyümölcs az életünkben, amikor ott vagyunk a szőlőtőbe. A gyümölcs az mindig a szeretet. Itt éppen ebben a témakörben a megbocsátás. Oké. Próbáljunk lehozni mindennapi életünkben egy kicsit. Hogy éreztek magatokat, amikor valamilyen igazságtalanság történik az életedben? Ugye? Valaki mond valami neked, ami nem érdemelted. Megsért, megbánt. Ez egy igazságtalanság. Nem tudom, hogy ti vagytok vele, de nekem rosszul esik. De most, ha valaki bűn követ ellenem, akkor azt jelenti, hogy az illető ő tartozik nekem. Ez a megbocsátás, tartozás, erről volt szó, ez a múlt példa. És én szerintem nagyon fontos ilyenkor, amikor beszélünk ilyen dolgokról, hogy hozzunk egy friss példát, ugye nem egy régi példa, hogy akkor most Isten kegyelem, hogy munkálkodik az én lelkemben most? Tehát ma reggel, amikor fölkeltem, például, legyen friss, tudjátok, hogy a Feriék ugyanebben a szobában, vagy nem a szobában, mi itt a első emeleten lakunk, Tündi az egyik szobában, és akkor Feri és Klári a másik szobában is, és lejöttem fél álomban, és Feri olyan dolgokat kezdett mondani nekem, nem tudom, hogy rossz paszban voltál, amikor felkeltél, olyan dolgokat mondtál, de nekem nagyon megsértő volt. És nagyon fáj volt, és most megyek a WC-re felé, majd jövök vissza. De, és nem tudtam hova tenni ezek a dolgok, amit a Feri csak nekem vágott. Nem tudom, hogy szokott ilyenkor fölkelni, és rossz hangulata van neki.
Mit mondott neked?
Nem? Hát én nem mondtam senkinek, gondoltam, hogy megvárom az előadást, hogy elmondom mindent. És... De hát gondolkoztam ezen, hogy én nem szeretnék visszamenni Budapestre, meddig ezt nem tisztázom. És gondoltam, hogy kérem egy kis segítség tőletek, hogy én szeretném tehát helyreállítani a kapcsolat Ferivel, nem? Ez fontos, de hogy lehet ezt helyreállítani ezt a kapcsolat igazságosan? Tehát én szeretnék igazságosan helyreállítani a kapcsolat Ferivel, aki megsértett engem. Tehát, akkor ilyenkor mit lehet csinálni? A Kazi azért ilyen messzén ül. Tehát, segítsetek nekem. Hogy lehet ezt csinálni?
Beszélgetni
róla.
Tenni a plénumba.
Vele.
El kell menni a plénumba.
Lehet, hogy vele tudja, hogy
beszélget. Ő csak úgy játszik a naivat most. De segíts, ez nagyon fontos. Hogy lehet ezt igazságosan helyreállítani? Nekem mit kell csinálnom? Milyen lehetőségeim vannak? Megbocsájtani?
Elmondani neked, neki.
Nem is van. Én szeretnék igazságosan helyreállítani a kapcsolatot.
Már elrontottad.
Tessék?
Már elrontottad, mert mindenki ellent mondod.
Hát, gondolom, ez egy súlyos valami.
És Feri erősebb, mint te vagy, úgyhogy...
Jó, segítség!
Igen. Tehát, mit lehet csinálni? Nagyon jó. Helyes.
Helyes.
Igen.
Nem hallottuk. Nem ért fogad.
Visszasért. De hát ő megsértett engem, és akkor én 50-50, én is megsértem őt. El van intézve. Szemét fogért. El van intézve. Jó? De most, ha nem ezt a módszert akarom kiválasztani, milyen másik lehetőségünk van, hogy ezt igazságosan intézünk.
Morgóban meddig észreveszi, és oda jössz még
kérdezni. Aha, nagyon jó, de morgolódok, ameddig ő nem veszi észre. Igen, ez egy nagyon bevált módszer nagyon sokszor.
Házassággal főleg.
Igen, ismerek egy lelkésznek a felesége, aki megkérde, hogy vagytok miőság, hát most büntében vagyok.
Büntében
vagyok. Ugye? Megbántottam, és most ő morgolódik, és nem beszél velem. Addig, ameddig ugye nem helyreáll a kapcsolat. Haragszik rám. Nem beszél velem. Ismerős valakinek? Ismerős. Oké.
Okay.
Mosoly szünet. Igen. Igen. Oké. Okay. De próbáljuk ezt minél gyorsabban helyreállítani. De én nem akarok visszafizetni Ferinek, de ne haragudjatok, ő tartozik nekem. Valakinek ki kell fizetni az ő tartozását. Vagy én visszafizetem, vagy... Vagy valaki más. De ez nem lenne túl igazságos. Hanem a Ferinek kell fizetni. Tehát ő rosszot mondott rólam az előbb, most fizess ki azt a rosszot egy pár jó szóval. Mondjál egy pár jó dolgot nekem.
És kamatostól.
Így van. Sok jó dolgot.
Lemond a dinnyéjéről is.
Na. Oké. Okay. Dát. Igen. Tehát értedek, erről van szó. Megváltott, ő az én tartozás, ő tartozik nekem. Az igazságos gondolkodás, amire mi kicsit nevetünk rajta, sokszor ez az igazságos gondolkodás beugrik csípőből nekünk. Már én visszafizettek, és akkor minden rendben van. Vagy morgolodok, ameddig nem jót mondasz nekem. Ugye? Tehát, ha nem akarok így gondolkozni, igazságosan, ugye? Mert ez csak tönkre teszi a kapcsolatokat, amikor így gondolkozunk. Az igazságos ítéletet, ez egy nagyon jó dolog a társadalomban, hogy van igazságos ítélet. De amikor behozunk az igazságos ítéletet a mi kapcsolatunkban, akkor annak vége, tönkre teszünk a kapcsolatokat. És ahogy mondtad, már elrontottam, amikor azt kijelentettem, hogy igazságosan szeretném helyreállítani. Már onnantól kezdve elrontottam. Tehát ez az igazság gondolkodás sokszor használják filmekben. Amikor akarnak lefesteni egy karakter, hogy ő a gonosz, nagyon-nagyon sokszor általában ő egy jó figura, aki az igazság nevében cselekszik, és majd visszavág annak a másiknak. Hányszor csináljuk mi ezt a mi kapcsolatunkban? Igazam van, harcolok az igazságért, és pedig tönkreteszünk a kapcsolatunkat. Hányszor gondolkozunk így Istennel? Valami bűnkövetem el, érzem a szívemben, most én tartozok Istennek. Hogy megy a gondolkodás? Vissza kell fizetni Istennek, ugye? Ez a zsidókhez írt level 9.14, ahol Isten beszél ezek holt cselekedetek. Ezek manipuláció Isten felé. Mert nem akarom, hogy Isten visszafizessen nekem. Mert tudom, hogy valakinek ki kell fizetni az én tartozásom Isten felé. Vagy én fizetem ki, jót teszek Istennek, vagy ő fog engem visszafizetni és megbünteni. Hányszor gondolkozunk így, hogy Isten igazságosan bánik velem. Valami rosszul csinálsz, hoppá, majd Isten visszavág. Hú, ez a napom, ez nem tudom, mi lesz velem. Majd az Isten a fejemhez fogja csapni. Hányszor gondolkozunk így? Kezdjetek nyugaton. Mert sokszor így gondolkozunk Istennel, hogy ő igazságosan bánik velem.
És ez félelemben tart,
és ez nem jó. Ez nem az a pozitív Isten félelem, amit olvasjuk a Bibliában, hogy az Isten félelem az első lépés a bölcsességnek. Ez egy jó dolog, a példabeszéd 90, vagy a példabeszéd 1, az vezet minket Istenhez, akinek szükségünk van, hogy ő irgalmas legyen velünk. De mi, aki tudjunk, hogy ő irgalmas, a Biblia nem akar minket, hogy ilyen félelemben éljünk az életünket. Milyen képünk van Istenről, és azt merem mondani, hogy legtöbbször egy igazságos Isten kép van a mi fejünkben, és nem mint, amit láttuk az előbb, hogy Isten az, aki 10 000 talentumot elengedett, hogy ő egy kegyelmes Isten. Mi az ellentét, nem igazságosan bánik velünk, hanem irgalmas. nem adja azt, amit érdemelünk. Nem adja a büntetést, amit érdemelünk. Vagy kegyelmes, azt adja, amit nem érdemlek. Az Isten kegyelmes és irgalmas. Ilyen Isten képünk van a fejünkben? Reméljünk. De senki ne gondolja, hogy ez olcsó kegyelem. Ez nem olcsó kegyelem, ez drága kegyelem, mert ez a Jézus vére miatt van. Nem az én könyörgésem miatt, vagy az én manipuláció miatt.
Van, amir van például a Kátéban is van az, hogy megmentetem az agyák védkét a fiakban harmad és egyedizigre.
Igen. Tehát gondolkozunk ezen, hogy de hol van ez a féle gondolkodás, igen, csak hogy ha felolvasjuk az egészet, hogy az Isten hosszú tűrű, kegyelmes, és hogy ilyen az ő karaktere. És az ő kegyelme, mondja Calvin János, kicsúfolja az ő igazságtalan, igazság érzetet ebben a versben. Olyan nagy hangsúlyt fektet, hogy mennyire kegyelmes velünk.
Ez a harmadik év, ezer iziglen.
Tehát, mi az alapvető probléma, hogy miért nem tudunk sokszor másokat megbocsájtani? Vagy irgalmas lenni másokkal? Azért, mert az Isten képünk el van rontva. Ugye? És amikor a farizéusok ezt nem értették, és próbálta sarokban szorítani Jézus, azt mondta neki, hogy menjetek el, és tanuljátok meg, hogy én irgalmat akarok, és nem áldozatot. Irgalmat akarok. Én az Isten szeret irgalmat adni, és nem vár tőlünk áldozatot. Az Isten irgalmas. És így Jézus elküldte a farizéus, hogy tanuljátok ezt meg, hogy ez mit jelent. Tehát az alapvető mozgató rúd az életünkben, hogy tudjunk másokat megbocsájtani, az, hogy mert az Isten kegyelmes velünk. De van egy másik. Van egy másik, hogy milyen alapján, milyen Isten képünk van, hogy tudjunk másokat megbocsájtani. A Biblia másféleképpen is ösztönöz minket erről, gondolkoznak az Isten karakterről, ugye? Mert ő elengedt az én tartozásom, mert ő megbocsájt nekem, akkor tudok másoknak megbocsájtani. De mert az Isten milyen másik igazság ad nekünk, motivációt ad nekünk. Milyen alapján tudunk elengedni másoknak a tartozását? Mert az Isten...
Elengedt a minket.
Tessék?
Elengedt a minket. A művét.
Bűszeretete kárkodik mindenért,
amivel
megbántott. Elengedett.
Tehát Istennek az alapvető karakter, hogy ő a mi mennyi atyánk, aki szeret, és ő a király, aki uralkodik, és minden megy az ő terve szerint. Tehát, nézzük meg Józsefnek a története. Józsefnek a története. Józsefnek milyen Isten képe volt. Mi történt Józseffel? Mindenki nagyon jól ismeri ezt a történetet. Ez egy hosszú történetet. Több mint 10 fejezeten keresztül megy. Ott kezdjük, amikor József egy kisfiú volt. A testvérei elárulták őt, eladták, és egyiptomi, vagy levitték József Egyiptomban, és József hány évig ült a börtönbe? Valaki tudja? Több mint 2x7 évig. 2x7 évig az. Tehát el tudjunk képzelni, hogy ez mennyire borzasztó helyzet volt. 2x7 évig ülni egy egyiptomi börtönben, mint egy külföldi. Elég sokat szenvedett, de Isten belenyúlt az ő életében, ugye, csodát tett, és a fáraó mellett helyezte el. Jöttek a körülmények, nagy éhség volt az egész világon, ugye, és fáraó használta József, az ő bölcsességét, amit Isten adott neki, hogy takarmányt csináljanak, vagy csűröket tartsanak, és elfogyott az ennivaló az egész világban, és az emberek lejöttek Egyiptomban, mert hallották, hogy itt van ennivaló. És a testvérek lejöttek, ugye? József nagyon jól tudja, hogy ők kicsodák. Meg is mutatja magát, hogy én vagyok a ti testvéred, a ti testvéred, aki ti elárultatok engem, és ők félnek, ugye? Mert lelkiismert fudulásuk van, nagyon jól tudták, hogy mit csináltak Józseffel, és félnek, hogy most József bosszút fog állni velünk. De József hogy én szeretem titeket, nem fogok bosszút állni veletek, hozd le apát, és költözzetek ide. És pontosan ez történt, ugye? Lehozták az apukájukat, és ő is velük élt, valaki tudja, hogy hány éven keresztül ott volt? Valamint 12 évig, vagy 15 évig. Nagyon sokáig még élt az apukájuk. Meghalt, következő gondolat testvérektől, most fog bosszút állni velünk. József csak várta, hogy apa nincsenek képben, és akkor most fog adni nekünk, amit érdemelünk. És mit mond József? Jaj, ne gondoljatok ezt rólam! Befogadtam titeket, szeretem titeket, ti vagytok az én testvérem, nem fogok megbántani titeket. És József most mondja el az első Mózes 50. fejezet, majd a sztorik a legvégén 20. fejezet, hogy miért bánik így az ő testvére teljes szeretettel. Ti gonosz gondoltatok én ellenem. Ismerik ezt a híres vers. Ti gonosz gondoltatok én ellenem. De Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amit ma, hogy sok nép életét megtartsa. József meg volt győződve, hogy az Isten keze vele volt végig. Mi az, amit József tudott? Isten már megígérte Ábrahámnak, hogy a te utódaid hova fogom küldeni őket 400 évig? Egyiptomban lesznek. József nagyon jól tudta, hogy ami történik vele, hogy ő Egyiptomban van, Isten használja föl őt, hogy megvalósítsa az ő tervét. Nincsenek véletlenük. Isten levezette őt Egyiptomban. A dolgok mennek az ő terve szerint. Istennek konkrét terve volt Józsefnek az életével. De ugyanakkor, hogy József hitt az Isten szuverenitásában, ő minimalizálta az ő testvéreknek a bűnt, amely követte ellene? Nem. Nem az, hát figyelj, srácok, fiatalok voltunk. Hát 35 év ezelőtt. Még mindig lelkiismeret tudásodok van. Hát úgy szeretem titeket. Ne beszéljünk erről többet. Nem. Az gonosz volt, amit cselekedtetek. Az gonosz volt. Te felelős vagy az a gonoszságért. Ugye? De megbocsájtom, elnézem, mert ez még mindig belefért az Isten szuverén tervében. Tehát József meg tudott nyugodni az Isten szuverenitásában, hogy ami történt vele, nem volt véletlen. Az Isten tervében Isten tervé szerint megtörtént, és emiatt tudok mást megbocsájtani. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát József bízott az Isten szuverenitásában. Most, ha valaki bízik az Isten szuverenitásában, minden megy az Isten terve szerint az én életemben. Mi a logikus következtetés annak? Én egy báb vagyok. Báb vagyok. Én sors Isten van. Ő már előre tudja, hogy én balra fogok menni, vagy jobbra fogok menni. Tehát nekem nincs is döntési lehetőségem, Isten már előre tudja. Én passzív válok. De nem így gondolkozott. József nem így gondolkozott magáról, mint egy passzív báb, hanem Isten szuverén, és én felelős vagyok az én szívemre. Ez egy paradoxon. Isten hív minket, hogy higgyünk az ő szuverenitásában, de ugyanakkor felelősek vagyunk a saját szívünkre nézve. Miért fontos? Mert meddig nem jutunk oda, hogy felelősek vagyunk a saját szívünkre, akkor azt jelenti, hogy áldozatok vagyunk. Valaki bűn követ ellenem, haragszok, dühös vagyok? Hát, azért haragszok, azért dühös vagyok, miattad. Nem vagyok felelős az én viselkedésemre. Azért vagyok ilyen paszban, mert te csináltad, de okos lesz nekem. Most ez egy kicsit idősebb csoport. De hány fiatalok vannak, vagy idősebb felnőttek, aki meg mindig hibáztatják a szülőket. Amit te csináltál velem, és mindig haragszanak. Nem tudnak felnőni. Felelősséget vállalni a saját életükre. És ez egy éremnek a két oldala. Csak amikor felelősek vagyunk a saját viselkedésre, hogy az én szívbeli állapotom nem a másik emberen múlik, hanem az én felelősségem múlik, akkor tudok megbocsájtani a másikat. De meddig áldozatok vagyunk, akkor mindig tele leszünk harag és dűvel, és hibáztatjuk a másikat. Tehát itt egy óriási paradoxon van. És szerintem ez ide, nagyon-nagyon ide tartozik. Hogy a mi Isten képünk, ahogyan gondolkozunk Istenre, nem mint elvont teológiai valami, hanem minden napi kézfogható hit által hit Istenben, az befolyásolja, hogy te hogyan viselkedsz másokkal. Az Isten szuverenitás buzdít téged, hogy mersz elengedni másoknak a tartozását. Nem szoktunk így gondolkozni, de nem nagyon-nagyon fontos. Amikor Jézus hordja a keresztet, bocsáss meg őket, Uram, mert nem tudnak, hogy mit csinálnak. Hivatkozik arra, hogy minden megy az Isten terve szerint. Amit ezek az emberek csinálnak, a keresztre feszítik, ez egy gonosz cselekedet. De nem is tudnak róla. Pedig az Isten terve szerint megy. És Jézus hivatkozik az ő atyának a tervére, hogy tökéletes. Még egy pár dolgot. Tehát mit jelent szívből megbocsájtani valakit? Mit jelent szívből megbocsájtani? Végülis ezzel fejeztünk be ezt a történetet, 35. versben. Ha nem a szívetekből bocsájtok meg a másikat. Mit jelent szívből? Azt jelenti, hogy elengedem a másiknak a tartozását, ugye? Ferinek nem kell fizetni vissza, meg én sem fogom visszafizetni. Elengedem a másiknak a tartozását. Nem tartozol nekem. Mert Krisztus vállalta a fizetést. Ő fizette ki. Ugye? És én is olyan értelemben, vagy aki bűnkövetnek ellene, mi is vállaljunk azt a fájdalmat. Nem fizetem vissza, de vállalom azt a fájdalmat. Nem csapom vissza, vállalom, hogy ez az én fájdalmam. Amikor gondolkozunk valakire, aki az életünkben van, aki megbántott, a megbocsájtás hasonló, mint az üdvösségünk. Egy pillanati döntés és egy folyamat. Elhatározom, hogy elengedem a másiknak tartozását. Ez egy döntés, amit hozunk, de ugyanakkor egy lassú folyamat. Sokszor az érzelmek kicsit lassabban jönnek. De ez a harc, ez amit az Úr elé kell vinni újra és újra. Uram, segíts, hogy le tudom ezeket tenni. Megbocsájtani valakit könnyű vagy nehéz? Inkább azt mondom, hogy természet fölötti. Ez egy természet fölötti dolog. Az Úrtól kell kérni. Efézus 4.32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosok, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsájtott nektek. De ne felejtsük el, amit Isten kér tőlünk, a megbocsájtás, ez az első lépés, ugye? Mert amikor valaki megbánt minket, az az első lépés, hogy megbocsájtjuk. De már felolvastuk a Lukács 6.27-28, de nem csak elengedem a Ferinek a tartozását, hát megbocsájtom, de többet nem beszélek a Ferivel. Most ilyenek halunk keresztény körökben, ugye? Nem haragszok rá, csak nem akarok beszélni vele. Jézus nem engedi ezt a mentalitást. Miután megbocsájtunk, mit mond az ige? Szeresd, tegyél jót, áldjátok meg, imádkozzatok értjük. Ez csak az első lépés, hogy elengedjünk a másiknak a tartozás. A kereszténység nagyon radikális. A mérce nagyon magas. Az Isten azt várja tőlem, hogy oda megyek a Feri mellé, leülök mellette, és átölelem. És Ez az igazi helyreállítás. Ez, amit Isten vár tőlünk. Az életünkben nem tudom, hogy kire gondoltál, amikor ez az egész előadás elkezdődött. Vannak köztünk, akik nagy bűnt követtek ellenünk, de azt mondja, a legtöbb esetek az, hogy a mindennapi kis dolgok felhalmozódnak. De igazán vannak nagy dolgok az életünkben? Érdekes kérdés, ugye, mert a Biblia úgy beszél róla, hogy ezek dénárok, ahhoz képes, mint amit Isten elengedett, amit talentumok. Tehát bármennyire fáj, hát Robi, de nem érted, de nem tudod, hogy mit csinált ez az illető ellenem. Én azt nem tudom, nem tudom. De ugyanaz a választ, amit a Biblia ad neked, mint az, aki ilyen tele van kis irritációkkal a mások felé. Ezek kicsi dolgok ahhoz képes, hogy mi mennyire megbántottunk a mi Urunkat. A kérdés az, hogy kiszed ezt. Látod a bűnödet, és tudtad megköszönni az Úr, amit ő tett veled. Ha igen, Biblia biztat minket, hogy akkor igenis majd tudsz 70-szer, 7-szer megbocsájtani mást. Pont. Imádkozok. Mi, atyánk, hiszünk, hogy velünk vagy, és hiszünk, hogy te vagy a szív vizsgálója. De látod a mi szívünket, de látod azok a fájdalmakat, amit hordozunk. Hiszem, hogy vannak köztünk, akik sok éven keresztül hordoznak fájdalmaikat. Lehet, hogy el vannak keseredve. És lehet, hogy ez a fájdalom sokszor megjelenik dűben vagy haragban. És lehet, hogy nem is érti, hogy most miről van szó. Úr Jézus, én kérek, hogy Szent Lelkeden keresztül mosd meg a mi lelkünket. Győzd meg újra minket a te drága evangéliumodra. Győzd meg minket újra és újra, hogy mit jelent elengedni másoknak a tartozás felénk. Hiszünk, hogy ezt a csodát tudod véghez vinni mindannyiunk a szívében, hogy te vagy az egyetlen, aki el tudod vinni a keserűséget. Uram, kérlek, bocsáss meg, amikor próbáljunk téged manipulálni a mi jó cselekedetenkkel. Bocsáss meg, amikor olyan kicsi a mi hitünket, hogy azon gondolkozunk, hogy te egy igazságos Isten vagy, és kész vagy minket megítélni. Én kérlek, hogy tereld a mi figyelmünket a keresztre, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a kereszt mindig legyen előttünk, hogy tudjunk mindig a kereszthez fordulni, és ott igazi vigasztalást kapni. Buzdíts minket, segíts minket, mint József, elengedni másoknak a tartozását. Szabadíts fel minket ettől a keserűségtől. Tölts be minket igazi szeretettel azok iránt, akik megbántották minket. Kérjünk, tedd meg ezt a csodát a mi szívünkben, a mi kapcsolatainkban, Krisztus nevében. Amen.
Az jutott az eszembe, amikor felolvastuk ezt a történetet, hogy mindannyian valamilyen gyülekezetből jöttünk, hogy vajon úrvacsora osztás előtt hányszor prédikálnak erről a lelkészet? Agendázás előtt.
Igen, erről van szó.
Nem tudom.